Kol Israel, az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5773. svát hó 3-a, a polgári naptár szerint 2013. január 13-a vasárnap van. Köszöntjük hallgatóinkat, Csalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából. Moshe Ya'alon miniszterhelyettes kijelentette, hogy nincs értelme egy palesztin állam felállításának. A Likud semmiféle cionista pártot nem zár ki, közölte Ofir Akunis, likudos képviselő. Shimon Peres államelnök nem hajlandó reagálni Abu Mazen legutóbbi szónoklatára, melyben Mazen ekekig maggasztalta többek között a náci Hajj Amin el-Hussein volt jeruzsálemi főmuftit. A híreink után a Donkanyarban elpusztult 50 ezer munkaszolgálatosra emlékezünk, és most a részletes híreink. Moshe Ya'alon miniszterhelyettes kijelentette, hogy nincs értelme egy palesztin állam felállításának. Egy palesztin állam felállítása nem vitelezhető ki békés úton, például erre a gázai terrorfészek entitás. A gázai sávban uralkodó Hamasz kormányzat nevezheti magát nyugodtan az Egyesült Iszlám Republikának, és az Abu Mazen virtuális uralmával fémjelzett palesztin autonómia meg akár a palesztin impérium címet is felveheti. Moshe Ya'alon szerint az izraeli politikai baloldal számos személye azok, akik a legnagyobb kárt okozzák Izraelnek a nemzetközi téren, mikor Izraelt vádolják a béke elutasításában. Pedig nincs ennél nagyobb hazugság. 1922-ben Sanremóban a zsidó állam felállítására hozott határozott óta nem volt egy olyan komoly arab vezető, mely igazi tárgyalásokba bocsátkozott volna Izraellel. Ya'alon szerint újból és újból kell hangsúlyozni, hogy az arab-muzulmán világgal tartó viszály nem 1967-ben kezdődött el, és nem a határvonalakról szól, hanem a zsidó nép függetlenségéről és önrendelkezési jogáról. Moshe Ya'alon azt ajánlja, hogy az eljövendő tárgyalások során, amennyiben lesz ilyen a jövőben, Izraelnek abba kell hagyni az egyoldalú területi lemondások stratégiáját, és helyette a zsidó-arab viszály lényegéről, a zsidó állam elismeréséről, a viszály befejezéséről kell tárgyalni, illetve szembesíteni a palesztin-arab partnert. Ofira Kunis, a Likud választási kampány főnöke kijelentette, hogy Benjamin Netanyahu miniszterelnök minél szélesebb alapon álló nemzeti egység kormány felállítását szeretné elérni a választások után. A Likud semmiféle cionista pártot nem zár ki annak ellenére, hogy a baloldalon számos párt eleve elutasítja a lehetőségét a Likud vezette kormányhoz csatlakozni, közölte Ofir Akunis, likudos képviselő. Shimon Peres államelnök nem hajlandó reagálni Abu Mazen örökös békepartner legutóbbi szónoklatára, melyben Mazen az egekig maggasztalta többek között a náci Hajj Amin el-Husseint, volt jeruzsálemi főmuftit, és az úgynevezett palesztin nép nagy fiának titulálta. Shimon Peres államelnök a múlt héten reményét fejezte ki, hogy az úgynevezett béketárgyalások hamarosan kiújulnak a mérsékelt palesztin-arab vezetéssel, mint például Abu Mazennel. Tegnap előtt arab terroristák próbáltak behatolni a gázai sáv felől Izraelből, az izraeli hadsereg járőrség az egyik arab terroristát likvidálta, a másikat súlyosan megsebesítette. Eddig tartottak híreink, és most a Donkanyarban elpusztult 50 ezer munkaszolgálatosra emlékezünk.
70 éve történt azok emlékére, akik sohasem jöttek vissza, a Donkanyarban elesett magyar áldozatok fele magyar munkaszolgálatos volt, olvashatjuk a Mazsihisz honlapján. A szovjet hadsereg hosszas előkészítés után 1943. január 12-én indította meg a hadműveletet. 1943. január 12-én 30 fokos hidegben, tehát mínusz 30 fokban a hadtest naplója mínusz 42 fokot rögzít, erős harckocsi támogatással megindult a szovjet támadás az arcvonal északi részén. 70 éve, hogy a szovjet csapatok támadást indítottak a Dónkanyarban a második magyar hadsereg ellen, amelyek során napok alatt szinte teljesen megsemmisült a 200 ezer fős második magyar hadsereg. A vörös hadsereg két ponton roppantotta össze a hiányos fegyverzetű magyarok cérnavékony arcvonalát. Rengetegen vesztek oda azokban a napokban, miközben a csak Hitler parancsára bevethető páncélosok sokáig tétlenül nézték a tragédiát. Előző év szeptemberében a hadsereg legyengülve, élő erőben alaposan megfogyatkozva rendezkedett be a védelemre a Dón partján. Lajtos Árpádnak, hadsereg vezérkari tisztjének a szavaival élve 1942. szeptember végével leharcolt létszám és anyag tekintetében erősen megfogyatkozott, önbizalmában legalábbis megrendült magyar hadsereg állt a Dón partján, vele szemben már minden vonatkozásban fölényes ellenféllel. Mind ez ideig elmaradtak azok a kiegészítések, amelyeket indításkor kilátásba helyeztek, és az eddigi események során nélkülözhetetlennek bizonyultak. A Dóni magyar hadsereg mindinkább úgy érezte, hogy otthon már leírták. A tél küszöbén áll 1942-ben, de ha az ehhez szükséges segítségből eddig semmit nem látott, mindenki pedig a váltást várta már. Mivel ekkor a németek már minden erőforrásukat Sztálingrádra összpontosították, a magyar hadsereg ellátása egyre inkább hiányosabbá vált, vesztességeket nem pótolták. Végül Horthy Miklóshoz fordultak eredménytelenül. Horthy felelőssége a dónkanyari veszteségben világos, már csak emiatt is megérdemelte volna, hogy háborús bűnösként elítéljék. Kizárólag Horthynek lett volna hatalma arra, hogy a teljes pusztulás előtt haza vezényelje a magyar honvéd és munkaszolgálatos alakulatokat a Dónkanyarból. A dóni veszteségekről pontos adatok még ma sem állnak rendelkezésre. A második magyar hadsereg mintegy 93.500, más források szerint 120.000, illetve 148.000 főt vesztett. Az elesettek és fogságba kerültek pontos számát megállapítani nem lehet ma sem. Az embertelen körülmények között Dónkanyarba hajtott fegyvertelen rabruhás zsidó munkaszolgálatosok alakulatai csaknem megsemmisültek. Az áldozatok száma megközelíti az 50 000-et. A Dóni katasztrófa a magyar hadtörténet legnagyobb veresége idegen földön, idegen érdekekért. Négyszer annyi embert vesztett el, mint például a mohácsi csatában. Magyar katonaság a keresztes háborúk óta nem harcolt ilyen messze hazájától. Embertelenség az embertelenségben. Az anyagi veszteségek 70%-osak voltak, írja Szabó Péter. A nehéz fegyverzet csaknem 100%-os mértékben elpusztult. Az élő erő veszteségeit 125-128 ezer főre teszi a történész. Ez a második hadsereg közel egyéves keleti hadszíntéri tevékenysége során elesett, megsebesült és fogságba esett honvédek és munkaszolgálatosok száma, közülük 49-50 ezren estek el, és közel ugyanennyien sebesültek meg. 26-27 ezerre tehető azoknak a szám, akik fogságba estek, és akik közül csak kevesen tértek vissza. Arányaiban a legnagyobb vesztességet a munkaszolgálatosok szenvedték el. Nagy Vilmos honvédelmi miniszter szerint az 50 ezer munkaszolgálatosból mindössze 5-6 ezer embert maradt életben. Embertelenség az embertelenségben. A második világháború idején a honvédségi kisegítő munkaszolgálat a horti fasiszta rendszer egyik különleges produktuma volt. A zsidók törvények következményeként nagy tömegű munkaerő feszesebb összefogása, gazdaságos kihasználása jegyében jogilag és katonailag példátlan jogszabályokkal hozták a munkaszolgálatosokat létre. A kiegészítő munkaszolgálatot a hadsereg keretében fokozatosan a politikai eszközévé tették. A sorköteles zsidó férfiakat növekvő számban fizikai munkával teljesített honvédelmi szolgálatra kötelezték. 1941 nyarától kiképzés nélkül front vagy hadműveleti területre, fegyver nélküli szolgálatra vezényelték őket. Jó eszköz volt arra nézve, hogy egyéni behívással a belügyi hatóság által megfigyelt zsidó értelmiségiektől, ellenzéki személyektől hivatalosan megszabaduljanak így módon, írja visszaemlékezésében professzor Szita Szabolcs. A zsidónak minősített vagy baloldali politika nézetek miatt munkaszázadokba besorozott személyek, azaz munkaszolgálatosok helyzete minden képzeletet alulmúlt a második magyar hadseregben. Katonai ruházatot és fegyvert sem kaptak ezek az alakulatok, és a keretlegények kegyetlenkedéseivel is szembe kellett nézniük. Hiába igyekezett enyhíteni szenvedéseiken Nagy Vilmos, honvédelmi miniszter még 1942 folyamán. A második magyar hadsereg vezérkari főnöke nehéz szavakat találni, hogy hogyan viselkedett. Kovács Gyula vezérőrnagy 1943. január 14-én így nyilatkozott. Otthon a zsidók ne örüljenek, mert ez a háború azért még nem veszett el. Az otthon lévő 18 ezer szabadságos jöjjön ki, majd kitaláljuk, mit csináljunk velük. 1943. január 22-én Kovács arra a kérdésre, hogy szükség van-e már a zsidó munkaszolgálatosokra, csak annyit felelt Ungvári Krisztián történész szerint. Igen, küldhetitek őket. Ennek következtében még a megsemmisült hadsereghez is küldtek ki munkaszolgálatos alakulatokat. Nagy Vilmos védelmi miniszter emlékirataiban idéz egy elborzasztó esetet. A Dóni vereség után jelentették nekem, hogy a második hadsereg visszavonulása során Dorozsicnál egy kolhozban több mint 700 beteg munkaszolgálatost egy nagy istálló épület padlásán helyeztek el. Ezeknek a legnagyobb része kiütéses, tifuszos beteg volt. Éjjel a pajta kigyulladt, és az égő padlásról, mint lángoló fáklyák uglártak le a szerencsétlen munkaszolgálatosok, hogy meneküljenek a tűzhaláltól. Lent azonban géppuska tűz fogadta őket. Azt jelentették később, hogy az égő embereket azért kellett lelőni, nehogy tőlük a major többi épülete is tüzet fogjon. Ez volt itt a tűzoltás.
És végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 5-13, Tel Aviv és Haifán 8-16, Beerséván 5-17 és Eilaton 8-20 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Ve'erev Tov, Jeruzsálem.